20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvérgyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt, a benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
Az időjárásról.
Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
The love of God is greater far than tongue or pen. can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell, the guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. Could we within the ocean fill, and were the skies of parchment made,
aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak.
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt.
És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem.
Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.
times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly so much noise living rent-free in my head. Heaven finds me in a still small voice and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile.
Református közéleti magazinja.
Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a Tiszanárai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog az Isten szent lelke, csodája, reménysége.
Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, hogy a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tisztelten, Tiszanánán?
Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szemben, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond. Legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagy örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel.
Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. A felvételt Sütő Dávid Pelé kollégám készítette.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Forgiven, drowning out the Amazon rain. the song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory. Let praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none truer than this.
Református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik, a személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak
számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői, és is egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Mert státuszkülönbségek vannak?
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Milyen a jó lelkész?
Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelkész tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni. Annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, a kócsok, a mediátorok oldalára. De ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrásai is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliumunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít, mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció, választási lehetőség.
Charles Taylor, kanadai vallás filozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából, tehát egyik kor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban, a 30 éves háború idején, a pápaság idején, az első-második világháború idején, a racionalizmus. Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva. De ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
Miben indulhat el a változás?
Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalatot vezet, vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkész képzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kiáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Crucified, lay behind.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt Kojsze Pétert hallották, tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa